Még egyszer kezdve. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távolával még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. No, hát ezekről a farizeusokról mindig sokat beszélünk, hogy milyen emberek is voltak ők, de mielőtt minden követ rájuk vetünk, hogy ugye milyenek is voltak, hogy ott volt Jézus, nem hittek neki, és csomó példázat nekik szól a Bibliában. Ugye a farizeus az igazából ő volt a hit őre akkoriban. Tehát ő volt az, aki igazán komolyan akarta venni azt, amit Isten mondott. Tehát ilyen szempontból láthatjuk őket, mint akik tényleg komolyan akarták venni, és a népnek is így utat akartak mutatni. Annyiban nem út az ő útjuk, hogy megvolt nekik is a vakfoltjuk. De ez annyit jelent, hogy nekünk is megvan, és minden egyes Isten iránt igazán törekvő embernek meg lehet a vakfoltja. És ez nekünk azért jó tudni, mert nincsen tökéletes látásmód, hanem mindig van a látásnak egyfajta csiszolása, véleményem szerint, és mindig van jellembeli, vagy bármilyen hiba is bennünk, még ha Isten követők vagyunk is, vagy hívők vagyunk, akkor azt jó figyelembe venni, vagy nyitottnak lenni. Ez az, ami nehéz, hogy meg rá tudjunk látni egy kicsit önmagunkra, kicsit a viselkedésünkre, a gondolatainkra, mert hogy ott vannak elrejtve ezek a csapdahelyzetek, és ezért szólnak nekünk ezek a történetek, mert ugye akár a gazdag és Lázár története, hogy miképpen szólhat hozzánk, ilyen szempontból is majd erről is lehet beszélgetnünk, mert talán erre nem volt annyira nagy hangsúly vasárnap. Ugye várom a testvérek reakcióit, hogy mi szűrődött le, illetve hogy akkor mit jelentett ennek a történetnek az üzenete a gazdag és Lázárnak. A farizeus és a vámszedő története is hasonló. Gazdag és Lázárnál ugye a felfúvalkodottság, a pénz szeretete, illetve mások lenézése ugyanúgy benne van, ebben is ugyanúgy benne van, csak ez spirituális értelemben való gazdagság. Ott az anyagi vagyon és azzal való bővölködés. A farizeus és a vámszedő esetében a spirituális vagyonnal való bővölködés és abba való tetszelgés. És annak a újbóli halmozása, tehát nem elég az nekünk, hogy mi még tizedet is adunk, még akkor elmegyünk, böjtölünk is, tehát hogy halmozzuk ezeket a dolgokat, és sajnos ezt is észre lehet venni, hogy ugye a nagy probléma, hogy az emberek nem hisznek. Aztán probléma, hogy hisznek, de nem akarnak azért semmit sem tenni, hogy amiben hisznek, tehát nem gyakorolják benne magukat, ugye ez is probléma. Aztán hisznek és már gyakorolják benne magukat, akkor meg az a probléma, hogy igen, most már hisz, gyakorolja meg, de akkor meg hogyan? Tehát, hogy mind a három mag gond tud lenni, a maga szintén jelentkezik. Tehát önmagába véve persze az nagy dolog és jó dolog, hogy a farizeus már Isten hívő ember. Na de ennek a paradoxonját láthatjuk, mint a gazdag és Lázárba is. Ki mondta, mivel ezt ítéletre mondta Jézus, hogy a gazdagnak nem beszélt a hitéről, hogy Istenbe vetett hitéről, de a farizeusok hittek Istenbe, és nekik mondta a gazdag és Lázár történetét. Ugye, viszont a túlvilágképben a farizeusok hitvilága jelent meg, hogy ők majd a jó helyre, Ábrám kebelébe kerülnek, meg minden, és Jézus direkt nem beszélt a hitről, mert az a gazdag ember még attól még lehetett hívő is, tegyük fel, hogy Isten erről nem szól, csak arról, hogy ő az anyag, hogy ő egy érzéketlen volt ilyen szempontból. Jó, van egy másfajta érzéketlenség, ez a lelki érzéketlenség. Spirituálisan érzéketlen vagyok a másikra. Annak ellenére, hogy én az élő Istennel folyamatosan ápolom a kapcsolatomat. Tehát lelkileg lenézek, hogy mások bűnére nézek, másokat megítélek közbe, nem helyes a hozzáállásom. Miközben, és még Istennel is ezt megosztom, és ezt Isten előtt én a magam javára fordítom. Mert én úgy beszélek Istennek másokról, hogy bezzek, hát én nem olyan vagyok, mint ők. És mindig úgy van ez elhelyezve, hogy vagyok én, és vannak mások, akik ezt és ezt gondolják, vagy ezt és ezt cselekszik, vagy így és úgy nem kedvesek előtted, Uram. És akkor egyszerűen én jól el vagyok magammal, mert van az Isten, vagyok én, van a templom, és én ott folyamatosan tudom élni a saját kis belső világomat, és semmi nem zavarja meg a farizeus nyugalmát. Mert nincs, aki megzavarja, nem? Hát senki nem mondhatja rá, hogy nem hisz Istenben. Senki nem mondhatja rá, hogy te egy bűnös ember vagy, mert ott van, és úgymond tökéletes, idézőjelbe. És még azt sem mondhatják rá, hogy olyan életet él, mint a vámszedő. Mert ez sem igaz. Csak egy dolog igaz rá, hogy önigazult lett az ő hitében, és elbizakodott ember lett. Tehát, hogy jó az az ige, hogy kicsoda, vagy ha Isten bennünk, kicsoda ellenünk, tehát azért ezt szoktuk így, most csak ez az ige jutott eszembe, ugye ez alkalom is lehetne arra, hogy akkor mi egy felsőbbrendűségben vagyunk. Hát ha Isten bennünk, akkor kicsoda ellenünk. Ha mi tudjuk az igazságot, és ez mennyire közel állhat a hiszek már és gyakorlom magamat a hitben állapot csapdájához, amikor egyre jobban hiszek, egyre jobban gyakorlom magamat valamiben, akkor előbb-utóbb már elhiszem magamról, hogy csak én csinálom jól. És aki másképp csinálja, az rosszul csinálja. Vagy aki másképp él, az persze eleve rossz. Mert nem is az, hogy eljön a templomba, nem annak örülök, hogy eljön, hanem azt láttam, hogy mennyire nem megy neki az élet. Hát ez a vámszedő, hát ez vétkezik folyamatosan. Hát mit keresel itt a templomba? Hát miért jár ide, amikor az ő egész élet egy a bűnnek a fertője? Ugye? Tehát hamar úgy érzi egyrészt ugye ez az ember, hogy akkor ő egyrészt valami nagyon jól csinál. Nála nélkül a templomi szentség nem működne. Hát ő egyedül, meg még mások, akik hasonlóan élnek, ők azok, akik biztosítják a templom szentségét. Tisztasságát, hogy az Isten jelen van. Az Isten ezeket az imádságokat fogja igazából meghallgatni, amikor ilyen tiszta életű emberek imádkoznak. Mert ha nem tiszta életű ember imádkozik, az megcsúfolása az Isten szentségének. Ezzel szemben ugye Jézus nem az életszentségről beszél, hanem az őszintességről. Tehát lehet, hogy valakinek el van romolva az élete, vagy bűnben van, mint például ez a vámszedő is, vagy egy csomó rossz döntés van az ő életében, de amikor oda ment a templomba, akkor helyes alázattal volt, egyrészt nem gondolt magáról többet, mint aki, és bevallotta azt, amit elkövetett. Csak ugye ez a nehézség, hogy itt a farizeusnak, most idézve mondom, biztos nem sorolja föl Jézus, hogy volt-e neki bűne, valószínűleg volt, ha más nem az, hogy nincsen bűne. Ugye valaki azt mondja, akkor ez lesz a végső bűne, hogy mivel azt mondtad, hogy nincsen bűnöd, akkor lesz, mert hogy... De hogy akkor ő nem, tehát semmit nem bán meg, tehát nincs benne alázat ilyen szempontból Isten előtt, hanem ő jogos jutalmának tekinti azt, és itt jön be az a gazdag és Lázár történet, hogy Ábrahám kebelében fogunk, miatt ott leszünk. Ez tuti biztosra félre van téve, és nem történhet velünk más. Ez már a templomban is megnyilvánul, és itt is ugye az ő érdemeit sorolja föl, és azt látjuk, hogy nem azt kéri, hogy Isten tartsa számon az ő jó tulajdonságait, hanem ő maga tartja számon Isten előtt, és fel is sorolja, hogy el ne felejtkezzen esetleg Isten, hogy melyik az a jó tulajdonság, amiket ő egyébként mindig szokott gyakorolni. Tehát ismerjük ezt az érvelést, és szoktuk azért alkalmazni a mindennapokban is, hogy emberek alkalmazzák, hogy úgy beszélgetnek, hogy annak megvan az adott kifolyása, hogy hova lehet megérkezni az adott kommunikációba. Tehát az, hogy én hogyan kezdek el valakivel beszélgetni, vagy hogyan kezdem az első mondatot, vagy milyen gondolatmenettel vezetem végig, az majdnem meghatározza, hogy hova fogunk kiukadni. Most ugyanígy ez a fajta kegyes gondolkodásmód nem juttathatja el az embert oda, máshova, mint hogy ő önelégülte és maga biztosan tér haza. Mert nem rendül meg abban, hogy ő neki bármit is még igazítania kell az életén, hanem mind maga megerősítette magát, mind az Isten tisztelt, ahogy az zajlott, senki meg nem kérdőjelezte, és egy mondat ellemhangzott, hogy esetleg neked más dolgon is el lehetne gondolkodnod. Mert maximálisan beleélet az akkori vallásgyakorlásba, és ő volt a hierarchia csúcsán. Tehát őt meg sem kérdőjelezhette senki. Tehát ezért sokszor ez a fajta magabiztosság, hogy valami abból is fakad, hogy én vagyok a kommunikáció csúcsán, én vagyok az, aki mindennel, azt mondom, a legjobban tisztában van, senki még érvelésbe vagy gondolkodás módonban sem tud engem megingatni, mert ilyen erős az identitásom. Itt egy erős, önidentitással rendelkező, látszólag Istenből vett identitásról van szó. Mert ő isteni parancsokra, vagy vallási előírásokra hivatkozva meg van róla győződve, hogy ő nem méltatlanul van ott, ahol van, hanem ez tényleg jár neki, és ezért ő tesz is. És ez benne a dolog, hogy nem mondhatjuk azt, hogy ő ezt nem teszi. Tehát itt jön benne a csavar, hogy nem azért, mert ő egy hazug ember és eljátsza, hogy ezt ő így cselekszi, hanem ő tényleg így is teszi. És megteszi ezt, de ugye elveszít közbe valamit, ugye ez a fajta teljesítményközpontúság az Istennél. Egyrészt talán meg lehet, és éppen a talentumról beszéltünk múlt alkalommal. A talentum ott, ez, mintha ezt igazolná, hogy Isten abban gyönyörködik, hogyha valaki ugye a 2-ből 4-et csinál, meg az 5-ből 10-et, vagy nem is tudom, hogy voltak az arányok, és a teljesítményt jutalmazza. Aki megforgatja ugye a dolgokat, és akkor úgy él. Ugye másrésztről meg talán ebbe a példázatban azt látjuk, hogy Isten előtt nem csak az a kedves, aki a kevésből sokat csinál, és úgymond, hanem a legkisebb is, az elesett is, vagy az, aki nem tud nagyobb dolgokat felmutatni az életében, és mégis ő lesz úgymond, aki megkapja. Mert ugye itt lelki, az Isten országára tartozó dolgokról beszéltem múltkor, hogy a talentum ezt jelenteni, hogy az Isten országának által kapott dolgokat mi kamatoztatjuk az életben. Talán ebbe konszenzusra jutottunk. Ugye itt most a vámszedő megkapta az a sokfajta igazságot, és ő megfelelt ennek, és mondhatjuk azt, hogy ő kamatoztatja, nem? Hát úgy él. Törekszik rá. Csak közben ugye egy dolgot veszít el, azt, amire Jézus mindig rámegy, hogy ha nincsen bennünk szeretet, akkor Isten előtt minden dolgunk kevésnek bizonyul, és igazából akkor már elveszítjük azt a pozíciónkat, ami van. Ezt a szeretetet persze inkább úgy értelmezném, hogy nem érzelemre gondolok én, hanem itt egyfajta nyitottságra a másik ember felé. Akkor inkább így mondanám. Mert ha szeretetről beszélek, ez a szó lehet, hogy megtéveszthet bennünket. Mert most mindenki felé érzünk szeretetet? Nem, de mondjuk lehet, hogy mindenki felé nyitottságot, ez is lehet, hogy zavaró. De valahol mégis az, hogy ne eleve határozzam meg, hogy ki hova. Tehát, hogy talán emberség, vagy hogy mondjam inkább. Talán ezt mondhatnánk, mert az irgalmas samaritánus is az emberség, az a jó indulat, az a jó szándék a másik iránt. Szóval Isten, hogyha mi hiszünk Istenben, és gondoljuk, hogy ő neki mi tetszik, és azt keressük, hogy Istennek mi tetszik, akkor Jézus mintha arra figyelmeztetne, hogy ne felejtkezzünk el arról, hogy jó szándékkal legyünk a másik iránt, bármilyen helyzetben is van, mert Istennek ez tetszik. És ő nincs eleve rossz szándékkal irányunkba sem. Meg senki iránt. Ugye más helyen mondja, hogy a gonoszokra is felhozza az ő napját, meg ő nekik is megad mindent, esőt, meg napfényt, nem csak a jóknak. Tehát Isten egyformán mér mindenkinek, akkor inkább ez a fajta kiegyenlítődés az, ami Jézusnak a fontos, hogy itt a földi világban mindenkire süt az Istennek a napja, mindenkit, hogy így nézzük, mindenki, tehát senkitől nem zárkózik el ez az Isten, és hogyha a templomról van szó, nem szabad, hogy a templomi világban ez a felosztottság megjelenjen. Mert akkor nehezen jutnak el egyesek, mások pedig túl könnyen uralkodnak az életükön, vagy legalábbis úgy tűnik, mintha lennének vesztesek a templomban, és vannak győztesek a templomban, akik meg győzök mindig. És ez a fajta felosztás nem lesz, nem maradhat meg. Mert senki sem lehet ilyen szempontból vesztes a templomban, és hogyha vannak győzők, akik győzők és csinálnak veszteseket, akkor a győztesek bukni fognak. Így mondhatnám. Ezért lesznek az elsőkből talán utolsók, mert azok, akik úgy hitték magukra, hogy majd ők eleve győzők, azok nem lesznek győztesek olyan értelemben, és az utolsókból azért lesznek elsők, mert Isten országában nem így vannak a győztesek. És ez azt hiszem megfertőzheti a mi gondolkodásmódunkat is, hogy ki a bűnös, meg ki nem, mert az igazak azok ugye nem fognak semmi ítéletbe részesülni, gondolván, és a bűnösök azok pedig majd fognak. Ugye ezért mondta a farizeus, hogy nézd, lát, itt az ember nem olyan vagyok, mint ő. És ez a fajta felosztás, ugye Jézus azt mondja, hogy nem az igazakért jöttem, hanem a bűnösökért. Azért mondja, mert akiknek mondja, azok így élik a világot. Felosztották igazakra magukba, méltókra, meg méltatlanokra. Tehát amikor most bűnről beszélünk Jézusi értelmezés szerint, akkor nem olyan bűnről beszélünk, hogy most nem tudom, most értsük jól, tehát nem csak az, hogy elkövet valamit, lop, vagy csal, vagy parázna, vagy bármi, hanem ez a kategória, ami ellen Jézus megy. És erre mondja Jézus, hogy a bűnösökért jöttem, nem az egészségesekért. Vagy az elveszett jó, vagy a 99 és az egy, aki ugye elveszett, tehát ott is azon, aki a közösségen kívül van. Akinek nincs ereje, vagy lehetősége oda tartozni a 99 között. Az, hogy eltévedt az az egy, ugye szoktuk ezt úgy magyarázni, hogy önfejű volt, és akkor elment, vagy elkóborolt, mert nyakas volt, nem tudom, megint az egynek a bűnéről beszélünk. De abban a történetben, amikor Jézus erről beszél, akkor megint az önigazultaknak beszél, hogy azok kilökik maguk közül. Hogy nem tud oda tartozni közéjük, mert nem tud bemenni hozzájuk. Tehát az, hogy ez egy elveszik, az a 99 igaznak valami szintű magatartásának és viselkedésének és az egész lényének a következménye is lehet. Én csak ezt így felhozom, hogy nincs ott az az egy. És azért veszik el. És azért megy a jó pásztor, ott hagyja a 99-et, nem törődve úgymond velük, mert a 99 igaznak nincsen szüksége pásztorra. Mert azok már mennek maguk után, és nincsen szükségük vezetőre. Míg annak az egynek ugye szüksége van. Tehát így jelenik meg ez a bűnös ember, aki mondhatjuk azt, hogy egy, az egy elveszett a 99 mellett, aki aztán ugye megigazulva tér haza. És akkor így jön az, hogy aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Igazság, itt megint a kiegyenlítődés lép be, hogy Isten nem lehet megcsúfolni, és Isten nem a földi mértékek szerint fogja meghatározni egy ember életútját, vagy életsorsát, és elveszi méltó jutalmát mindenki, az életében, és ugye pont a gazdagokra mondja, hogy ti már a földön megelégítettetek, mondja egy helyen, például a gazdag és Lázár történetével visszautalnék, azt mondja neki a példázatba, hogy te már elvetted a földi jót itt a földön. Most emlékezzél meg róla, Lázár meg most veszi el. És a Lukács, mert éppen most találtam meg, és eddig nem, Lukács 6.25-ben Jézus már említi a 6.25-ben, hogy beszél, kik a boldogok. Épp a boldog mondások nál boldog vagytok szegények, mert tietek az Isten országa. Boldog vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégítettek. Boldog vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldog vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, ugye itt utalván, amit előbb elmondtam. Gyaláznak bennetek, és kitördik neveteket, mint gonosz nevet az ember fiáért. Örüljetek azon napon, és újongjatok, íme nagy a ti jutalmatok a mennyekben, mert ugyanezt tették atyáik a prófétákkal. De jaj, nektek gazdagok, mert megkaptátok vigasztalástokat. Tehát, hogy megelégíte. Már itt a földön ti már arattatok, és ezért odafönn már nem fogtok aratni. Jaj, nektek, akik most jól laktok, jól laktatok, mert éhezni fogtok. És akkor visszájára fordítja, a jaj mondások jönnek, a boldog mondások után Lukács 6-ba. Nem emlékszem, hogy a másik evangélium ennyire így mondta a jajmondást, össze lett volna kötve. De lehet, hogy csak én nem emlékszem. Itt ugye mindjárt jön az ítélet. Jaj, nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok. Jaj, amikor jót mond rólatok minden ember, mert ugyanezt tették atyáik a hamis prófétákkal. Tehát amikor minden, tehát akkor csak jót mondanak rólatok, és erre ugye analógia a farizeus és a vámszedőnél, a farizeus csak jót tudott magáról mondani. Jaj, neked! Ha Isten előtt, amikor te megállsz, csak jót tudsz mondani magadról, és másokért ugye nem tudunk közben járni. Hát ezzel szemben ugye az, amikor már másokért imádkozunk, ami azért van például mások lelkéért, útjáért, az eleve egy jó dolog. Ugye távol vagyunk akkor a farizeusi lelkülettől, aggódunk, vagy féltünk mást, vagy tényleg képesek vagyunk cselekedni, a lelki javainkból adni, és juttatni nekik, mert ebben is különbözőképpen vagyunk. Van, akinek több lelki java van, ha így nézzük, van, akinek kevesebb, és így egymást ki tudjuk egészíteni. Jó, akkor még nem is beszéltem arról, amit leírtam. Most már ennyi az idő. Jó, de nagyjából elmondtam. Jó. Tehát akkor inkább az önismeretet, tehát a bűnbánat, itt most erre akartam utalni, hogy a bűnbánat is egy veszélyes fogalom. Mert lehet, hogy ma, lehet, hogy bármelyik korban a farizeusság nem csak abban nyilvánul be, hogy önigazult, hanem fordítva is el tudom képzelni, már nehezen nem annyira biblikus, hogy valaki mindig a bűnével jön. Nem tudom, érthető. Akkor meg igazából fel kéne már szabadulni alóla. Tehát az, amikor az a másik véglet lett, hogy amikor mindenki csak a bűnét mondja már, ahelyett, hogy már letenné és újat kezdene, ugye ez a fajta álalázatoskodás, vagy hogy ő mindig csak a bűnét, meg nem tudom, és már, tehát ez már az sem jó szerintem, az a másik véglet, amikor úgymond csak a bűnünket látjuk. Ezt nem tudnám hogy mondani, ez is egyfajta lelki hiba lehet, hogy az ember csak a bűnét látja. Minduntalan Isten előtt. Szerintem ez sem helyén való. Ezért inkább az önismeretet használnám. Mert az önismeretben benne van minden. Látom azt, hogy én ki vagyok, és láthatom azt, amit Isten áldásképpen nekem ad, és pozitív oldalaimat is kell látnom. Első önismeret. És kell látnom az árnyék oldalamat, kell látnom a hibány. Egyszerre a kettőt kell látnom. Az is személyiségtorzulás, ha én mindig jó vagyok, de az is, hogy én mindig azt mondom, én mindig olyan nyomorult bűnös ember vagyok, hogy én a semmire, Uram, nélküled aztán semmi, és egyfolytában csak ez. Szerintem ez is baj. Tehát a kettő között kell, úgy érzem, megmaradni, és azért olyat ne vegyünk magunkra, ami nem a miénk, tehát azért nem menjünk túl mélyre, így mondjam. És itt ugye a másik, hogy már az alázatoskodásban, a bűnbánatban olyan végletes formákig eljutottak az egyház történetben, hogy már magukat ostorozták meg szenvedést okoztak maguknak, hogy ezáltal kiűzzék magukból a bűn. Tehát ez már abszolút az elfajulása annak, hogy ez a másik oldal, hogy már akkor Isten mintha elvárná, hogy én most szenvedjek azért, hogy vétkeztem, és ezáltal meg fogok tisztulni. Tehát ez is egy probléma. Erre se bíztat itt Isten, vagy a Szentírás. Jó, tehát nincsenek méltatlanok, ha így nézzük az Isten előtt, mert mindenki járulhat Isten elé, és nincsenek méltók, meg még méltóbbak, meg legméltóbbak. Tehát Istenet mindenki ember, és mindenkinek ő a teremtője. Aztán persze vannak különbségek, hogy kire mi bizatott, ilyen szempontból lehet, hogy van különbség ugye a lelkipásztor és a gyülekezeti tag között, de valamilyen szinten meg még sincs. Más a szerepünk, a pozíciónk, a helyzetünk. Hát ott a talentum, így van. Tehát akinek több adatot, több is kérhetik számon. Illetve itt a hamis bíró történetében, hogy Isten majd meghallgatja a kéréseteket, és hogy szüntelen imádkozatok, pont ezt a példát hozza föl, hogy a hamis bíró a maga helyén nem jól látja a feladatát, de mégis az özvegyasszonynak az állandó közbenjárására egyszer csak megújja, és mégiscsak igazságot szolgáltat neki. És ezzel szemben mondja, hogy Isten mégis nektek is igazságot fog szolgáltatni. Tartsatok ki az imádkozásban, mert ha egy hamis bíró ezt megteszi a maga hibájával együtt, akkor mennyivel inkább Isten, aki tökéletes, és mindent igazságot fog szolgáltatni mindenkinek. Tehát, hogy ez nem fog elveszni. Ez a boldog mondásokra is igaz, mert ott is erről van szó, hogy ha most éheztek, majd megelégítettek. Tehát, hogy Istennél a másik oldal ki lesz egyenlítve. Hogy hogyan és mi módon, ez ugye Istennek a titka. Ugye ennek a középkori, vagy nem is tudom, mindenkori analógiája, hogy itt a Földön lehet, hogy rossz, de majd a mennyben jó lesz. Ennek a gondolatnak a talán az elszármazása ez, hogy Jézus ugye ezt a fajta kiegyenlítést hozza be. Jó, szerintem. Jó, a másik, hogy a farizeus úgy megy haza, ahogy jött. Tehát sok, most ez azért rémisztő az ő esetében, hogy jó, persze eljutott már idáig, de egyfajta zárt dolog, ő nem változik. És változásra képtelen. Tehát van egy tökéletesség, ami látszat tökéletesség, de abban változás nincsen. Az mindig ugyanolyan, ma, holnap, meg ez az emberi, most nem azt mondom, hogy valahol egy tökéletességre törekvés, és képtelen már a változásra, mert úgy érezte, hogy eljutott. Persze ez minket talán nem érint, mert egyikünk sem ilyen lelkületű. Ha így nézzük, akkor nem nekünk szól ez a példázat. Nem hiszem, hogy itt van önigazult. De azért ne legyünk annyira magabiztosak, hogy mi nem vagyunk azok valahol, mert lehet, hogy egy-két területen megbújik ez a dolog. És azért, mert eleve el is utasítatjuk, hogy minket ez nem érint, de azért előfordul ez. Vagy inkább akkor azt mondom, hogy ne azért menjünk templomba, hogy önmagunkat megerősítsük mindig ugyanabban, amit mi hiszünk. Most nem tudom, értjük-e. Hanem legyünk készek arra, hogy Isten valami újat, vagy valamit behozzon, amiben tükröt tart elénk, hogy valahogy másképp lássuk, mert ha mindig csak ugyanazt, most azt mondom, ugyanazt a tükröt tartjuk magunk elé, és abban mi mindig ugyanúgy látjuk magunkat, akkor semmit nem fogunk változni. Isten soha nem mondhat nekünk semmit. Mert mi önmagunk járunk a saját magunk templomába, a magunk gondolatába, a magunk érzésvilágába, és oda semmi más be nem tud jutni. Mert ez tökéletesen sterillé tud válni, és olyanná, amilyenek mi vagyunk. És kivel találkozott itt a farizeus? Önmagával. És a saját általa alkotott Istennel. Azzal elbeszélgetvén, hazament, és nem történt vele semmi. És megigazulva ment haza, ugye a másik, mégpedig ő hazament, és ugye nem történt vele semmi változás. Bár ezt ő nem is gondolta volna, hogy kellett változni, ez volt a másik.